Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
Magyarország történelmi mértékű szemléletváltásba kezdett. A korábbi vízelvezetés helyett a víz megtartása vált az elsődleges céllá. Az Energiaügyi Minisztérium és a vízügyi igazgatóságok által indított Vizet a tájba program választ kíván nyújtani a klímaváltozás okozta aszályokra, célja pedig, hogy az árhullámokat és a belvizet ne a folyókon vezessük le, hanem tározókban és a földeken tároljuk. Eddig már több mint 900 gazda ajánlott fel területet a víz visszatartásra. A program különlegessége pedig, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület bevonásával valósul meg, szakmai mentorálásuk nyomán a vízvisszatartás valódi ökológiai sikertörténetté válhat. Ez a szakmai partnerség európai szinten is példaértékű, hiszen közvetlenül támogatja az Európai Unió természethelyreállítási céljait, miközben biztonságosabb jövőt teremt a gazdálkodók és a madárvilágunk számára egyaránt. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Vizet a tájba, vizes élőhelyek védelme. Vendégünk Nagy Dénes, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület természetvédelmi osztályának vezetője. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Üdvözlöm és a hallgatókat is üdvözlöm.
A Vizet a tájba program 4,7 milliárd forintból 260 ponton teszi lehetővé a vízpotlást és a vízmegtartást, és azt tervezik, hogy 3 milliárd köbméternyi többletvizet szeretnének megtartani a magyar tájban az idei év végéig. Milyen területekről van szó? Mely területek alkalmasak egy ilyen vízvisszatartásra, élőhely rehabilitációra?
Magyarországnak nagyon sok olyan agrárterülete van, egyébként ezt egy korábbi, illetve jelenleg is futóprojektünkből, a Grassland Life IP projektből meg is vizsgáltuk, meg is kutattuk, ahol azokat a mezőgazdasági területeket néztük, ahol több éven keresztül többször is van vagy aszálykár, vagy belvízkár, vagy ezeknek a kombinációja. Előfordulhat egy 10 éves periódusban, hogy akár több mint 10 olyan alkalom is előfordul, amikor aszály és belvízkár is van egyszerre egy ilyen területen.
Tehát egy éven belül, egy vagy éven mondjuk belül tavasszal akár belvíz, és nyáron van, meg súlyos aszály.
Így van. És ez azért egy érdekes dolog, mert ezekre a területekre egyébként nagyon sok akár magyar, akár EU-s mezőgazdasági támogatás megy. Ezek azok a területek, amik igazából nem annyira alkalmasak például szántóföldi művelésre. Ezeken a területeken lehetne egyébként azt megcsinálni, hogy a vizet visszatartjuk a tájban, tehát hagyjuk a belvizet, nem vezetjük el a területről, és ez, ha nem is konkrétan azon a területen, ahol a belvíz előfordul, hanem a környező területeken alkalmasabbá teszi a mezőgazdasági területeket, akár szántóföldi növénytermesztésre is, vagy olyan lehetőséget teremt, hogy gyepesíteni lehet ezeket a szántókat, és akkor a belvíz gyakorlatilag még plusz hozamokat is tud hozni ezeken a gyep területeken. Ez persze nem egy egyszerű dolog, de hogy ennek a felmérésnek, amit említettem, az volt a konklúziója, hogy több százezer hektár van Magyarországon ilyen terület, ami egyszerre aszály és belvízérzékeny is, és hogyha ott húzzuk meg a küszöbértéket, ahol mondjuk egy konszenzus van a társadalmon belül, akkor ezeknek a területeknek más funkciót lenne érdemes adni, vagy megváltoztatni a tájhasználatnak a módjait, tehát csökkenteni a szántóknak az arányát, a belvizeket ott megtartani, és ennek az lenne a következménye reményeink szerint, hogy ezeken a területeken a mezőgazdasági termelés stabilabb tudna lenni, és kevesebb támogatás menne arra el, hogy ott folyamatosan a károkat enyhítjük csak.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy pénzt költünk arra, hogy elvezessük a vizet a belvizes területről, kiszivattyúzzuk, csatornába töltsük, és utána pénzt költünk, hogy visszarakjuk a vizet, amikor meg a száj van. Ehelyett pedig benne hagynánk a vizet, és akkor ez a sok pénz megspórolódna másra.
Így van. Nyilván ehhez, tehát maga a vízhiány az egy nagyon komplex probléma, Tehát önmagában ezzel, hogy ezeket a belvízes foltokat igyekszünk megőrizni, a belvíz foltokat, ameddig lehet fenntartani, nem vezetjük el a vizet, ezzel még nem biztos, hogy mindent meg fogunk tudni oldani, hiszen maga a klímaváltozás is nagyon sok olyan faktorral hat a tájra víz szempontjából, ami nagyon komplex, nagyon nehezen megoldható probléma, de erre még rájön egy csomó olyan tájhasználati faktor is, amiknek a kezelésével már most el kell kezdenünk foglalkozni, el kell kezdeni az országnak foglalkozni. Ennek egy jó eleme egyébként ez a Vizet a Tájba program. Azok a gazdálkodók, akik felajánlották a területeiket ilyen vízvisszatartásos célokra, azok ösztönözve vannak a saját jól felfogott érdekük által, tehát nekik nem kell már meggyőzésük, látják azt, hogyha ott megmarad a belvíz, akkor ha nem is azon a táblán, ahol a belvíz van, de egy másik táblán nekik egyszerűbb lesz a gazdálkodás.
De miért, ezt nem értem. Aki nem gazdálkodó, az ezt nem érti. Tehát, hogyha a földem szomszédságában belvíz van, az miért jó? Mert onnan átterelem a vizet majd?
Gyakorlatilag a talajvíz szintjét tudja ez úgy stabilizálni, hogy akár szántóföldi művelésben is ez hatni fog a környező területre. De leginkább én olyan gazdálkodók véleményét ismerem, akik gyep gazdálkodók, és ők viszont például a Vizet a Tájba programban, vagy egyéb vízvisszatartásos programokban azért vesznek részt, mert a gyepeknek a hasznosítása során szintén nagyon komoly gondot aszály. Tehát emlékszünk az elmúlt éveknek az aszályos időszakaira, amikor gyakorlatilag a szénabálákat az ország egyik végéből a másikba hurcolták, ha még volt egyáltalán szénabála, és nem kellett érte harcolni, mert a fűhozamok sem voltak elegendőek. Viszont az ilyen megtartott vizek azt tudják biztosítani, hogy ha szakaszolva van használva egy gyep terület, akkor ahogy száradodik ez a belvizes folt, lehet folyamatosan a terület használatával követni a víznek a mozgását, legeltetéssel, kaszálással, és az egész évben folyamatosan rendelkezésre fog állni az a gyep takarmány, amit az állatok tudnak hasznosítani.
Mekkora területeket ajánlanak föl? Tehát mekkora területeket érdemes bevonni? Zsebkendőnyi, kis kertnyi területet is érdemes, vagy itt hektárokat kell bevonni?
A kettőnek össze kell érnie. Tehát azok a megmaradt kis foltok, amik mezőgazdasági művelésben vannak ugyan, de még ott hajdani patakmedrek maradékai nagyon sokat tudnak érni. De nyilván, hogyha tájléptékbe gondolkodunk, már pedig muszáj tájléptékbe gondolkodni, hiszen nem elegendő az a kis vizes folt az egész ország klímájának a visszaállításához, akkor itt tényleg muszáj nagyobb térléptékben is gondolkodnunk. Csak egy ilyen messziről indítom a példát, csak ugye annak idén középiskolában azt tanultuk, én legalábbis ezt tanultam még régen, hogy Magyarországnak a klímája, azaz éghajlata, az mérsékelt kontinentális. Ez azt jelenti, hogy nem túl hidegek a telek, nem túl melegek a nyarak, és az éves csapadék eloszlás az főleg egy nyári csúccsal jellemezhető. Most ez a nyári csúcs abból alakul ki, hogy a növények, a vizes élőhelyek párologtatnak, és helyben alakul ki csapadék. Viszont, hogyha nincsen a tájban víz, akkor ez a helyi csapadékképződés az gyakorlatilag nem tud megvalósulni, hiszen a téli hó, ha egyáltalán van hó, ugye ebben a klímaváltozásban mostanában.
Most volt jó sok, hál' Istennek.
Hát több volt, mint az elmúlt években, de nagyon sok ez nem volt, még így sem. És még egyébként az is mázlink volt idén, hogy nem voltak rögtön a havazás után nagyon erős melegszelek, amik felszárítják a tájat és a talajt. Az elmúlt években ez volt tapasztalat, hogy esett is hó, jött utána egy nagyon meleg szeles időszak, és gyakorlatilag, mintha nem is lett volna hóesés, és nem tudott beszivárogni az a hó, ami egyébként nagyon fontos lett volna a talajvíz szempontjából. Ez a beszivárgott víz azért kell későbbiekben az év során, hiszen most már a nyarak sem csapadékosak, tehát a növények ebből tudnak igazából táplálkozni az év során. De mivel nincs téli hó, hogyha van is, akkor nagyon gyorsan elfújja a meleg szél az olvadóhavat, illetve az ebből keletkező vizet, illetve nyáron sem esik a csapadék, muszáj valamit kezdeni ezzel a helyzettel. Tehát ennek viszont csak tájléptékben van valamiféle hatása arra, hogy a nyári csapadékok vissza tudjanak esetleg térni. Tehát minél több vizes élőhelyre van szükség, minél nagyobb mennyiségű vízre van szükség a talajban, a növényekben. Ennek egy első lépcsője ez a Vizet a Tájba program, ahol legalább kis léptékben el lehet kezdeni ezeket a vízvisszatartásos módszereket.
Magyarország korábban még a folyószabályozások előtt a 19. század században egy ilyen vizes élőhely paradicsom volt. Most mi lenne a cél? Azt mondja, hogy tájléptékben kell gondolkodni, nagyobb léptékben. Mondjuk Magyarország területének hanyad része kellene, hogy ilyen vizes, legalább részben időszakosan vizes élőhelyé visszaálljon?
Nem vagyok klímakutató, nem vagyok meteorológus, nem tudom megmondani, hogy őszinte legyek, az viszont biztos, hogy nagyon sok vízről van szó. Tehát az a vízmennyiség, ami erre hatással tudna lenni, az biztos, hogy tájléptékű szemléletet igényel, biztos, hogy azt igényelné, hogy több százezer hektárban gondolkodjunk, biztos azt igényelné, hogy átgondoljunk egy csomó mindent arról, hogy hogyan használjuk a mezőgazdasági táját, az alföldet, a homokhátságot. Itt tényleg szemléletváltásra van szükség, tényleg arra van szükség, hogy az információk az egyes szereplők között tudjanak áramolni, a viták azok ki tudjanak alakulni, megoldásaik legyenek, konszenzusaik ezeknek a vitáknak. Tehát itt tényleg nagyon komplexen kell ezt az egész helyzetet értékelni is, megkezelni is.
De ez most elkezdődött ezzel a programmal, és örvendetes, hogy önöket is, mint hozzáértő civil szervezetet bevonták ebbe. Az is jelzi, hogy a gazdáknak ez mennyire fontos, hogy nagyon hamar bekapcsolódtak a gazdák a programba. Rögtön az első hónapban már 370 gazda jelentkezett, két hónap múlva ez megduplázódott, és fél év alatt érte el ezt a 900-at, most nem is tudom pontosan, hogy hány gazda ajánlott föl területet, de azért ez a területfelajánlás akármennyire is valamennyire jó nekik, mégiscsak veszteség, tehát ők ott nem tudnak termelni, eddig kaptak mindenféle kompenzációt, kármentesítést, most pedig van-e valamilyen kártérítés, kompenzáció, tehát hogy van-e valamilyen ösztönző azoknak, akik ebbe hajlandók bekapcsolódni?
Többféle szempontból is lehet válaszolni erre a kérdésre. Az egyik ösztönző az mindjárt az, hogy a gazdának kevesebb energiát kell egy olyan földbe berakni, ahol van víz. Tehát, hogyha működik ez a fajta program, a talaj vízen keresztül a szántóföldi növénytermesztés az jövedelmezőbb lehet, nem kell kiépíteni drága öntözési rendszereket adott esetben, a gyepet lehet úgy használni, hogy az állatok folyamatosan legelik a szárazodó gyepet. Tehát ez már egy lehetőség a gazdálkodónak, hogy a költségét csökkentse. A másik lehetőség az viszont az, hogy léteznek most már a támogatásokba beépítve olyan előírások, amik adott esetben pénzzel is járnak, tehát az agrárkörnyezetvédelmi programban is, Natura 2000 támogatásban is, illetve most van egy új kiírás, ami kifejezetten a vízmegtartásnak a támogatását írja le, és ezek olyan támogatások, amik nem jövedelempótló támogatások, hanem kifejezetten azért fizetnek a gazdálkodóknak, hogy ezt a adott esetben belvizes foltnak a hozambeli kiesését, ami előfordulhat, azt kompenzálják.
Kedves hallgatóink, a vendégünk Nagy Dénes, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület természetvédelmi osztályának vezetője, akivel vízmegtartásról, vizet a tájba programról, vizes élőhelyek védelméről beszélgetünk. Azzal folytatjuk, hogy az MME-nek van gyakorlata már a vizes élőhelyek védelmében. Mely madárfajok profitálnak leginkább például ezekből a vizes élőhelyvédelmi akciókból? És arra kérem, hogy mondjon egy-két konkrét példát, hogy hol sikerült már elérni, hol sikerült visszajuttatni vizet, ennek milyen eredményei vannak?
Magyarországon a vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok egyébként elég nagy gondban vannak, tehát itt bármilyen olyan lépés, ami vizes élőhelyeknek a helyreállításáról szól, ezeknek a fajoknak komoly segítséget jelent. Csak hogy néhány példát mondjak, például a Bölömbika állománya, ami ugye Magyarországon egy aránylag gyakori költő volt korábban, az elmúlt évek során igencsak megritkult, tehát azok a nádas területek, vizes élőhelyek, ahol ez a faj előfordult, ezek szűkülnek, és egyébként nagyon könnyen lehetne őt visszahozni nagyobb létszámban, hogyha ezek az élőhelyek alkalmasak lennének a számára. Egy másik példa az lehet, hogy nem triviális, de mindenképpen szeretném megemlíteni. Ugye a kékvércse egy mezőgazdasági területekhez kötődő ragadozó madárfaj, mezőgazdasági területeken táplálkozik, viszont fészkelni olyan helyeken fészkel, ahol megfelelő facsoportokat talál. Ha lehet, akkor vetési varjú fészektelepekbe költ a legszívesebben és a leghatékonyabban, de költ magányosan is, tehát szarkafészekben, dolmányos varjúfészekben is. Na most ezzel a fajjal kapcsolatban fölmerül a kérdés, hogy mit keres itt a vizes élőhelyek témában, de hogy az történik az Alföldnek egyes részein, hogy olyan alacsonyan van most már a talajvízszint, hogy azok a fákfa csoportok, ahol a kékvércse tudna fészkelni, ezek a fákfa csoportok gyakorlatilag kiszáradnak, nagyobb viharoknál kidőlnek. Ilyen példa volt például Jászságban, ahol egy nagyon komoly kékvércse fészkelő telep semmisült meg néhány évvel ezelőtt, és gyakorlatilag az ottani állomány, most éppen a kollégák próbálják mesterséges fészek odukkal, fészekládákkal visszahozni. Egész egyszerűen a fák nem bírják már ezt az aszályt, és a kékvércsénetről nem gondolnánk, hogy egyébként vizes élőhely vagy a víz probléma körébe tartozna, de ez is egy ilyen faj, ahol a fás vegetáció az, ami limitálja az ő elterjedését. Ami pedig a konkrét beavatkozásokat, élőhelyeket illeti, éppen most indul egy olyan projektünk, ami a tiszamenti vizes élőhelyeknek egy kis egy önkormányzathoz tartozó területén próbál úgy vizes élőhelyet rehabilitálni, hogy az ilyen vízhez kötődő vízimadárfajoknak megfelelő élőhelyet teremtsen.
Bocsánat, ez konkrétan igen. Mit jelent? Hogy oda nem építenek, vagy lebontják, ami oda van építve, vagy ott körbekerítik, és megvédik, és elárasztják? Hogyan történik ez?
Ez alapvetően árasztásról szól, tehát ezeken a területeken van csatornahálózat, ez a csatornahálózat arra volt beállva az elmúlt évtizedekben, hogy levezesse a tájból a vizet, és most a kollégáim azon fognak dolgozni, hogy itt a csatornákban olyan műtárgyak legyenek, amik visszatartják ezt a vizet, és ezt a gyors levezetést, ezt lassítsák. És ennek hatására a tájban elterülő víz meg tudja tölteni azokat a korábbi medreket, mélyedéseket, ahol egyébként korábban költöttek ezek a vízhez kötődő fajok, és így az élőhelyek helyre tudnak állni, ezek a vizes élőhelyek.
Ezek az elárasztott helyek a parti madaraknak is jók, gondolom. Tehát ez ilyen nagy goda, meg pajzsos cankó, gulipán, meg amiket között. Alig lehet már látni.
Így van, így van. Nagyon-nagyon nagy veszteségeket szenvedtek ezek a fajok az elmúlt évtizedekben, és az érdekükben azért igyekszünk azért sok mindent megtenni. Pont a nagy goda, hogyha említve volt, akkor gyakorlatilag egy néhány tíz párra csökken most már a hazai állomány, ami hát beavatkozást igényel, mert ez egy olyan faj, ami egyébként a hazai alföldi vizes élőhelyekre jellemző és nagyszerű indikátorfaj. Tehát ez is megmutatja, hogy ha jól működik a táj, ott van a víz, akkor ott van a nagy goda. Hogyha pedig valami probléma van, akkor az a faj sajnos eltűnik.
Hogyan mérik majd az eredményeket? Oda mennek, megszámolják? Hányan vannak erre?
Az Egyesületnek nagyon régóta zajlanak úgynevezett monitoring programjai, az egész országot igyekszünk reprezentatívan lefedni azzal a tevékenységgel, hogy lelkes madárszámlálók kimennek előre meghatározott területekre, vagy akár csak kirándulás közben, akár a városban járkálva, és az adatokat gyűjtjük ilyen citizen science jelleggel, tehát nem muszáj itt madárvédelmi professzornak lenni ahhoz, hogy meg tudjon valaki kapcsolódni ebbe a felmérési tevékenységbe, de vannak ennek a felmérésnek tényleg profibb, ahogy említettem, az egész országot reprezentatívan lefedő területei is, meg módszerei is, és ezeknek a módszereknek a kombinálása alkalmas arra, hogy a hazai madárállományokról egy elég stabil adatsorral rendelkezzünk, amelyből lehet azt látni, hogy mely fajok vannak gondban, mely fajok adott esetben a nyertesei a zajló változásoknak, mely fajok azok, amiknél érdemes beavatkoznunk, ahol az állomány kritikus szintre csökken, és ezekből az adatokból tervezzük mi is a természetvédelmi programjainkat.
akkor kézzelfogható eredménye lesz ennek a programnak, mint ahogy a túlzókvédelmi programjuknak, a kerecsensúlyon védelmi programjuknak és számos programnak igenis nagyon kézzelfogható és nemzetközi visszhangot kiváltó eredménye volt. Milyen távra várják az eredményt ettől? Most elkezdődött tavaly ez a vizet a tájba, remélhetőleg éveken keresztül folytatódik. Mennyi idő kell ennek?
Szerencsére nagyon sok olyan faj van, ami ilyen pionír jelleggel tudja belakni ezeket a vizes élőhelyeket. Tehát valószínűleg azt fogjuk tapasztalni, hogy egyes fajoknál gyors felfutásokat fogunk látni, legalábbis azokon a területeken, amelyek érintettek ilyen élőhely helyreállítási tevékenységben, és lesznek olyan fajok, amelyek lassabban fognak reagálni, de az a reményünk, hogy azok a célfajok, amikre konkrétan ki vannak hegyezve ezek az általunk is végzett projektek, azok aránylag gyorsan fognak tudni megtelepedni. Más kérdés, hogy itt azért több természetvédelmi beavatkozás is van a háttérben, tehát nem csak a vizes élőhelyeknek a rehabilitációja lesz fontos egyes fajoknál, hanem például ragadozó kizárás zajlik majd bizonyos fészkek környékén.
Na ez csak zárójel, mert nem ez a témánk, de hogy lehet a ragadozó madarat kizárni mondjuk egy vizes rétről?
Nem a madarat, hanem például a szörmésragadozóknál egy fontos lépés az, hogy mondjuk villanypásztorral védjük azokat a fészkelőhelyeket, ahova egyébként például róka, borz, vaddisznó be tud menni. Nyilván itt arra is szükség lesz, hogy mondjuk vadgazdálkodókkal együttműködjünk, hiszen mondjuk a róka, borz, vaddisznó az vadászható faj, dolmányos varjú szarka szintén vadászható faj, tehát egy olyan fajnál, mint mondjuk a nagygoda, a vadászható fajoknak az állomány szabályozása is fontos, hiszen nagygodából rettenetesen kevés van.
Rókából meg sok.
Meg a tojáspredátorokból is, tehát dolmányos varjúból, szarkából is aránynak sok van, és ennek az egyensúlyát sajnos emberi tényezővel kell valahogy beállítanunk egy olyan szintre, hogy az a természetes veszteség, amit egyébként ezek a ragadozók vagy tojáspredátorok okoznak, az állomány szintjén ne okozzon katasztrófát. Mert sajnos ez az alacsony szám néhány vízhez kötődő fajnál ezt igényli.
Milyen nemzetközi, európai összefüggései vannak ennek a Vizet a tájba programnak, a vizes élőhelyvédelemnek? Önök rálátnak erre, hiszen nemzetközi szervezetnek is a tagszervezete.
Szerteágazóak az összefüggések. Most már említettük az Európai Uniós mezőgazdasági támogatásokat például, amire itthonról is tudunk hatni, de az a fajta monitoring tevékenység, amit például a madarak körében végzünk, az egyébként nem csak Magyarországon egy nagyon fontos indikátora a táj használatunknak, hanem Európai Unióban szerte a tájhasználatnak bizonyos elemeit értékelik, tehát hogy mennyire hatékonyan működnek például a mezőgazdasági támogatások rendszerei. Ebben Európa szerte egy fontos eszköz a madáradatoknak az elemzése, illetve azok a trendek, amelyek például a mezőgazdasági területekhez kötődő madárfajoknak az állomány változásait nézik. Tehát ez egy nemzetközi standard, ha úgy tetszik. Tehát nekünk az ernyőszervezetünk a BirdLife, és annak is az európai irodája ezt egységes protokoll alapján gyakorlatilag az egész unióban tudja képviselni, és az egyes tagszervezetek ezeket az adatokat az egyes országokban szolgáltatják. Nagyon sok egyéb olyan lehetőség van, ami nemzetközi munkára ad lehetőséget. Interreg projektekben veszünk mi is részt, tehát más országokkal, környező országokkal közösen, például vízvisszatartás vagy vizes élőhelyekhez kötődő természetvédelmi beavatkozásokat végzünk, és ezeket szeretnénk a jövőben is nyilván folytatni.
Még egy kérdés a gazdákkal kapcsolatban, hogy aki szeretne ebbe bekapcsolódni, akár gazdaként területet felajánlani, akár önkéntesként az önök vízmegtartó tevékenységébe, vagy madárszámláló akcióiba, hol lehet ezekre jelentkezni?
A Vizet a tájba program az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a programja, illetve hát a Agrárkamaránál, valamint a Falugazdászhálózatnál lehet a támogatási rendszernek a vízvisszatartás, vízmegtartásos kérdéseiről tájékozódni, illetve mi is igyekszünk olyan szakmai anyagokat, akár a gazdálkodók, akár a közvéleménynek a rendelkezésére bocsájtani, ami segíti ezt a fajta munkát.
Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, a Kerengőben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület természetvédelmi osztályának vezetője, Nagy Dénes volt a vendégünk, akivel a Vizet a tájba programról és a vízes élőhelyek védelméről beszélgettünk. Kollégáim Fülöp Csaba technikus és Peresztegi Attila zenei szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Posgai Nórát hallották. Thank you.